1 John chapter 3. Verse 1. How great is the love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. And that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know him.
Első vers, lássátok, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt.
How great is the love the Father has lavished on us.
Milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya, az angolban pedig milyen nagy szeretetet öntött kiránk az Atya.
I noticed Edo just said in English, so I'm not sure what your Hungarian word is, but in English the word lavished means extravagant, lots and lots and lots and more.
Most hallottam, hogy magyarul az hangzott el, hogy az angolban az áll, hogy mennyi szeretetet öntött ránk az Atya, és valóban ez azt jelenti, hogy egyszerűen csak folyamatosan, mértéktelenül önti ránk ki az ő szeretetét.
John could have said, how great is the love that God's given us.
Ugye János azt is mondhatta volna, hogy milyen nagy az a szeretet, amit Isten adott nekünk.
But he chose a word that means over and over abundance.
Ő azonban egy olyan szót választott, amelyben benne van a folyamatosság is, hogy folyamatosan és rendkívül gazdagon árasztja ezt kiránk.
And we talk about it a lot as Christians. The love of God, we talk a lot about.
És ugye mi sokat beszélünk keresztényként Isten szeretetéről.
But I think that it's only when we get to heaven we'll realize the full extent of this love.
Én azonban úgy gondolom, hogy csak amikor már ott leszünk a mennyben, akkor értjük meg igazán, hogy mekkora is Isten szeretete.
This love that says we can be called the children of God.
Ez a szeretet mondja azt, hogy bennünket Isten gyermekeinek neveznek.
And then I love what John adds after that sentence.
És nekem nagyon tetszik az, amit még hozzátesz ehhez János.
He goes, and that is what we are.
Azt mondja, és azok is vagyunk.
He feels the need to emphasize the fact that God is calling us his children.
János szükségét érzi kihangsúlyozni azt, hogy Isten az ő gyermekeinek nevez bennünket.
And that is what we are.
És azok is vagyunk.
I read one translation yesterday that said, and God allows us to be called the children of God.
Az egyik fordításban, amit tegnap olvastam, a Biblia fordításban, úgy van mindez megfogalmazva, hogy Isten megengedi nekünk, hogy bennünket Isten gyermekeinek nevezzenek.
God allows us.
Isten megengedi nekünk, hogy így neveztessünk.
Guess what? I don't like that translation.
De el kell mondanom, hogy nekem nem tetszik ez a megfogalmazás.
You're a mother.
A te édesanyád.
You give birth to a child.
A te édesanya vagy, és te szülsz egy gyermeket.
And then at 3 years old you say, you know what, I'm going to allow you to be called a child of mine.
Majd pedig 3 éves korában azt mondod a gyermeknek, tudod mit, most megengedem, hogy téged az én gyermekemnek nevezzenek.
We are born of God by his spirit.
Ugye ebben mi a lélektől születtünk Istentől.
The very act of that birth by the spirit makes us children.
És pontosan azáltal, hogy a lélek által újjászülettünk, és Isten, ez Isten gyermekeivé tesz bennünket.
God's not allowing us to be called children.
Isten tehát nem megengedi
nekünk. He's given birth to us for the very reason to be his children.
Hogy a gyermekeinek nevezzenek bennünket, hanem egészen egyszerűen azért szült újjá bennünket, hogy a gyermekeivé válhassunk.
Now, I'm probably splitting hairs here.
Most lehet, hogy itt szőrszál hasogatásról van szó a részemről.
But I have so few of them, I need to split them.
Az angolban ez hajszál hasogatásnak hangzik, és ugye olyan kevés hajam van, hogy muszáj azt hasogatnom.
But I think it's a good distinction here that God is calling us his children.
Én azonban úgy gondolom, hogy jó ez, hogy itt ezt látjuk, hogy Isten az ő gyermekeinek nevez bennünket.
And what I also love is that God always says this is who you are, not who you should be.
És nekem az is tetszik, hogy azt mondja itt Isten, hogy te ez vagy az ő gyermeke, nem pedig ennek kéne lenned.
He doesn't say try and act like a child of God now.
Nem azt mondja, hogy na jó, most már próbálj úgy viselkedni, mint hogyha Isten gyermeke lennél.
He says this is your standing now in Christ.
Hanem
you
azt mondja,
are
hogy
a child of God.
Ez vagy te Krisztusban. Isten gyermeke vagy.
Legalism is all about this is what you should be doing. This is how you should be doing this. It's striving. Grace says this is who you are. Rest in it and walk in it.
A törvényeskedés ugye arról szól, hogy mit kéne tennünk, hogy hogyan, mennyivel jobban kéne próbálkoznunk, hogy bizonyos dolgokat megtegyünk. Isten azonban az ő kegyelmében azt mondja, hogy nem, pihenjünk meg abban, ami van. Te ez vagy, az ő gyermeke vagy, és pihenj meg ebben.
You are in Christ.
Te már Krisztusban vagy.
You don't have to try and be in Christ.
Nem kell próbálkoznod, hogy valahogy Krisztusban legyél.
If the Son sets you free, You are free indeed.
Ha ugyanis a fiú megszabadít téged, akkor valóban szabad vagy.
You have eternal life.
Akkor igenis van örök életed.
The working out of our salvation means that we learn what it is to experience everything we have in Christ.
Amikor azt írja az ige, hogy munkáljuk ki üdvösségünket, ez azt jelenti, hogy tapasztaljuk meg mindazt, ami a miénk Krisztusban.
Verse 2.
Második vers.
Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when he appears, we shall be like him, for we shall see him as he is.
Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában.
We are being transformed into the very image of Christ.
Bennünket tehát Isten, az Isten Jézus képmására formál.
One of my favorite scriptures is 2 Corinthians 3:18.
Az egyik kedvenc ige versem a 2 Korintus 3:18.
We all with unveiled faces, beholding as in a mirror the glory of God, are being transformed into the same image from glory unto glory, just as by the Spirit of the Lord.
Mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre.
And you know, we use this word glory a lot.
Mi ugye sokat használjuk a keresztény nyelvezetünkben a dicsőség szót.
And one of the best explanations, or at least trying to explain the word glory, is the fact that it has to do with true nature, the true substance of something.
És próbálták sokan megmagyarázni, hogy mi is a dicsőség definiálni. Szerintem az egyik legjobb definíció az, hogy ez valaminek az igazi természete, az igazi lényege.
We're being transformed from true nature to true nature, just as Christ.
Tehát ahogy dicsőségre formálódunk át, az igazi természetről, az igazi természetre, hogy olyanná válunk, mint Krisztus.
Now here comes one of those mysteries.
És utána találkozunk egy misztériummal.
We're not sure exactly what we're going to be like.
Abban ugyanis nem vagyunk biztosak, hogy pontosan milyenek is leszünk majd.
In fact, Corinthians 13, ahead of that verse says, we look in a glass kind of darkly. It's not quite clear.
Az 1 Korintus 13-ban ugyanis azt láthatjuk, hogy most tükör által homályosan látunk csupán.
Have you ever tried to describe a beautiful sunset to a blind person?
Próbáltatok már valaha elmagyarázni, vagy leírni egy csodálatos naplementét egy vakembernek?
Born blind from birth?
Olyan valakinek, aki születésétől fogva világtalan.
This beautiful shade of red. What's red?
Ó, hát olyan gyönyörű vöröses az ég, és milyen az a vörös?
Sometimes it's just hard to explain.
Ugye néha nagyon nehéz elmagyarázni
ezeket. And I think the Lord left this unexplained, that we're just going to be like him, and whatever he is like, I want to be like that.
És én úgy gondolom, hogy itt Isten sem akarja megmagyarázni azt, hogy milyenek is leszünk. Annyit mond, hogy olyanok leszünk, mint ő, és igazából ez elég nekem. Amilyen ő, igen, én is olyan akarok lenni.
And that is the point, we're going to be exactly like him, which is amazing.
Ez a lényeg egyébként, hogy amikor találkozunk vele, akkor olyanok leszünk pontosan, mint
Romans
ő.
Romans 8:29.
Róma 8:29.
It says, those that God foreknew, he also predestined to be conformed to the likeness of his son, so that he might be the firstborn among many brothers.
Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között.
God preordained that we would be conformed to the likeness of his son. Whatever that likeness is, we're going to be conformed to that image.
Isten tehát eleve elrendelte, hogy hasonlókká legyünk fia képéhez. Most teljesen mindegy, hogy az az adott kép milyen, de olyanok leszünk mi is.
And he's our big brother.
És ő a mi nagy testvérünk.
So that he is the firstborn among many brothers.
Ő tehát az első szülött sok testvér között.
Joint heirs with Christ.
Mi pedig társ örökösök vagyunk Krisztussal.
There used to be, when I was younger, there was a saying going around. In fact, I think there was a book called A Child of the King.
Amikor fiatalabb voltam, akkor sokszor emlegettük egyébként azt, hogy a király gyermeke. És volt egy ilyen könyv is, ha jól emlékszem, aminek ez volt a címe.
And even though I feel like the emphasis of the book was perhaps a little misplaced, still, we're children of the king.
És most így utólag úgy érzem, hogy igazából a hangsúlya annak a könyvnek egy kicsit félrecsúszott, de attól az a kijelentés még igaz, hogy mi a király gyermekei vagyunk.
In fact, I remember Greg teaching a while back, about a year ago, and saying, the duna, the mountains, the hills, I'm a child of the king. It's all mine. Joint heirs with Christ. It's all mine.
Én emlékszem, amikor Greg körülbelül egy évvel ezelőtt tanított erről, és azt mondta, hogy a Duna, illetve a dombok és a hegyek, mivel mindegyik Istené, ezért az enyém is, ugyanis én társ örökös vagyok Krisztussal.
children of the king.
Mi tehát a király gyermekei vagyunk.
Joint heirs with Jesus.
És társ örökösök Krisztussal.
Verses 4 through 10.
A 4-es verstől a 10-es versig.
We actually covered this about 3 or 4 weeks ago when we were looking at the end of 1 John where it says if we confess our sins and we have an advocate in Jesus.
3-4 héttel ezelőtt egyébként már foglalkoztunk ezzel, amikor azt olvastuk az első fejezet végén, hogy ha megvalljuk a bűneinket, akkor Isten megbocsát, és hogy van nekünk egy védő ügyvédünk.
Because back then I was anticipating going through 1 John by themes so that I would be finished when the head pastor came back.
Akkor tehát ugyanis még úgy gondolkodtam, hogy különböző témakörök szerint fogok végigmenni János első levelén, hogy addigra pont befejezzem, amikor a főpásztorunk megérkezik.
But then that changed a little.
De aztán utána megváltozott az egész.
When the főpásztor said, "Nem, you must finish John in its entirety," so I said, "Okay."
Amikor a vezető pásztorunk azt mondta, hogy nem, be kell fejezned János első levelét teljesen.
But we covered these verses, and the main thing I want to review, just to remind you.
De akkor megnéztük ezeket az igeverseket. Néhány dolgot azonban szeretnék most ismét megemlíteni, csak emlékeztetőül.
Is that when it says, for example, in verse 9, "No one who is born of God will continue to sin," it means a lifestyle of sin. It does not mean that we will not sin as Christians.
A 9. versben, a 3. fejezetben, amikor azt írja az ige, aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, ez nem azt jelenti, hogy akkor mi most már keresztényként soha nem fogunk vétkezni, hanem itt ez egy bűnös élet, egy életmódszerű bűnös létre utal.
The Greek has an absolutely clear implication of an ongoing lifestyle of sin.
A görögben ugyanis, hogyha megnézzük az eredetit, akkor az egyértelműen utal arra, hogy itt arról van szó, hogy mi folyamatosan vétkezünk, és ez már egyfajta életstílussá válik számunkra.
Paul talks about a struggle with sin as believers.
Ugye Pál mindemellett beszél arról, hogy a hívők is küszködnek a bűnnel.
But a lifestyle of sin is absolutely not indicative of a Christian walk.
De amikor valaki folyamatosan bűnben él, és ezt már az életében sportszerűen űzi, akkor ez nem a keresztény járásra utal.
And this may seem obvious, but temptation is not sin.
És lehet, hogy ez is nyilvánvaló, de tudnotok kell, hogy a kísértés nem bűn.
If the temptation was sin, then Jesus sinned.
Hogyha a kísértés ugyanis bűn lenne, akkor Krisztus is vétkezett volna.
Because it says he experienced every temptation that we experience.
Az ige ugyanis azt mondja, hogy minden kísértésnek ki volt téve ő is, mint amilyeneknek mi ki vagyunk téve.
But as Greg referred to in the communion devotion this morning, our new bodies are going to be free from sin.
Ahogy azonban Greg is utalt arra reggel, amikor az úrvacsorára bátorított bennünket, az új testünkben már teljesen megszabadulunk a bűntől.
Verse 11.
11-es vers.
This is the message you heard from the beginning. We should love one another.
Mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást.
Now this we finally get to probably the last main theme that John introduces in this epistle.
Ezzel el is érkeztünk az utolsó nagy témához, amellyel foglalkozik, amelyet bevezet itt János.
This theme of love.
A szeretet témájához.
In fact, many people have called John the apostle of love.
Ugye sokan Jánost a szeretet apostolának nevezik.
And this book as the book of love.
És sokan azt mondják, hogy ez a könyv pedig a szeretet könyve.
And he emphasizes this a whole lot.
És valóban János nagyon nagy hangsúlyt fektet a szeretetre.
If there's anything we probably should get back to, it's love.
Hogyha van bármi is, amihez vissza kéne térnünk, az mindenképp a szeretet.
And it's interesting to me that he emphasizes that we must keep God's commands, which include loving God.
És számomra érdekes az, hogy ő kihangsúlyozza, hogy Istennek a parancsolatait, a parancsait meg kéne tartanunk, és ebbe beletartozik az is, hogy loving God, mm-hmm. hogy szeretjük Istent.
The greatest commandment is to love the Lord your God with all your heart, mind and soul.
Hiszen ugye emlékeztek, hogy ez volt a legnagyobb parancsolat, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet.
So he emphasizes the commands, but not once does he say, you must love God, you must love God, you must love God.
Ő tehát nem azt mondja, hogy neked szeretned kell Istent, hanem erre a parancsra fekteti a hangsúlyt.
What he says is that your love of God will be proven by your love of each other.
És azt mondja konkrétan, hogy az Isten iránt tanúsított szeretetedet az mutatja majd, hogy szereted a másikat.
And then he starts right after saying we must love each other, he has kind of a a dramatic example in verses 12 and 13. Well, 12.
És miután azt mondja, hogy szeressük egymást, utána egy igencsak drámai példát hoz fel.
So we'll read 12 through 15.
A 12. verstől a 15-ig olvassuk
most. Do not be like Cain, who belonged to the evil one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his own actions were evil and his brothers were righteous. Do not be surprised, my brothers, if the world hates you.
Ne úgy, nem úgy, mint Káin, aki gonosztól volt, és meggyilkolta a testvérét. És miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlölt titeket a világ.
Verse 14. We know that we have passed from death to life because we love our brothers. Anyone who does not love remains in death. Anyone who hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life in him.
14. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szereti a testvérét, az a halálban van. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos. Azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete.
Now he's referring to Genesis 4, where Cain murdered his brother Abel because Abel's offering was received by the Lord and was pleasing to the Lord, whereas the Lord did rejected Cain's offering.
Itt az 1 Mózes 4-re utal vissza, ahol ugye Káin és Ábel történetéről olvashatunk, és azt látjuk, hogy Káin meggyilkolja az ő testvérét Ábelt azért, mert az ő áldozatát elfogadta Isten, Káinét azonban elutasította.
And notice, he doesn't murder his brother because of something that Abel had done wrong. He murders him because of his righteous acts, of his good deeds, he murders him.
Vegyétek észre, hogy nem azért gyilkolja meg Káin Ábelt, mert valami rosszat tett Ábel, hanem éppen azért, mert ő igaz cselekedetet vitt véghez, valami jót tett ő Isten szemében.
So when Paul says in verse 13, don't be surprised if the world hates you.
Így hát, amikor azt olvassuk, hogy ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlölt titeket a világ.
He's saying the world will hate you because of your righteous deeds.
Akkor ezzel tulajdonképpen azt mondja, hogy a világ gyűlölni is fog titeket az igaz cselekedeteitek
miatt.
And it's
true. I mean, I see all the time Christians maligned because of the good things they're trying to do.
És ez tényleg így van, és én látom, állandóan ezt látom, hogy a keresztényeket meghurcolják azért, mert jó dolgokat szeretnének tenni.
Now, I thought when you read this on first reading, you think, well, okay, I can accept you. Of course, we need to love each other.
Amikor ezt először elolvastam, akkor az volt bennem, hogy jó, persze, igen, ez tényleg így van, hogy szeretnünk kell egymást.
But comparing it to murder?
De most ezt a gyilkossághoz kell hasonlítani?
I've never even thought about murdering anybody.
Soha eszembe sem jutott valakit is meggyilkolni.
Come on, John, that's a little bit too extreme here.
Úgyhogy János, ne haragudj, de most ez egy kicsit szélsőséges megfogalmazás volt.
But remember, he spent 3.5 years or thereabouts with Jesus on earth.
Ne feledjük azonban, hogy ő körülbelül 3.5 évet töltött Jézus társaságában itt a Földön.
And Jesus always addressed the motive of the heart.
És Jézus mindig a szívnek az indítatásával foglalkozott.
And I got to thinking, what exactly does a murderer do?
Én tehát elkezdtem ezen gondolkodni, hogy mi is az pontosan, amit egy gyilkos tesz.
He takes life away.
Ő elveszi az életet.
And as we're going to be seeing in the next verse or two, that we are to give our lives for each other.
Az elkövetkező versekben azonban azt látjuk, hogy Isten arra hív bennünket, hogy adjuk oda az életünket másoknak.
So a murderer takes life away.
A gyilkos tehát elveszi az életet.
And in this business of the Christian walk, it's easy to rob the life from somebody else by what we say or do.
A mi keresztény életünkben pedig nagyon könnyen elvehetjük másnak az életét azzal, amit teszünk és azzal, amit mondunk.
Just as Cain was envious or murdered Abel because of the righteous things he did, how often are we envious of a brother or sister's blessing in the Lord?
Ugyanúgy, ahogy Ábel, ahogy Káin is irigykedett arra, hogy Ábelnek elfogadta Isten az ő igaz áldozatát. Milyen gyakran történik velünk is az, hogy egy testvérünkre az Úrban irigykedni kezdünk, mert áldások vannak az Úrtól az életében.
It can be incredibly subtle.
És nem kell, hogy ez nagyon nyilvánvalóan történjen.
Why are they getting blessed like that?
De ugye megfordul a fejünkben, hogy és Isten miért áldja őt meg ennyire?
What have they done that I haven't?
Mit tett ő, amit én nem?
The tendency to want to compare each other's blessing.
Mi hajlamosak vagyunk arra,
lead you down a path of murder, where you rob the life from that person.
Arra, hogy egymáshoz hasonlítgassuk magunkat, az áldásainkat, de ezzel egy olyan útra léphetünk, amelynek a végén elvesszük a másiknak esetleg az életét.
And then we rob the life, in a sense, when we say those little comments that, well, they're not exactly harmless, I mean harmful, but they, you know, well, did you hear, you know, so-and-so, yeah, what they, oh, yeah, okay, well. And that little kind of, yeah, we know each, you know, those comments can be very dangerous in the body of Christ.
És bizonyos értelemben akkor is meggyilkolunk valakit, akkor is elvesszük az életét, hogyha nem kifejezetten rágalmazzuk, nem kifejezetten bántani akarjuk, de úgy elhintjük mondjuk másban, hogy jaj, hallottad már erről az emberről, ezt, és akkor úgy szépen úgy megegyezünk, hogy ja, igen, ő tényleg olyan, és akkor kész. És valahogy ez is nagyon romboló lehet Krisztus testében.
I think one of the most insidious things in a Christian community can be gossip.
Úgy gondolom, hogy az egyik legszörnyűbb dolog a keresztény közegben az épp a pletyka lehet.
I fight that tendency. You hear something and oh really? Well, tell me about it.
Én nekem is ezzel meg kell harcolnom. Az van bennem is azonnal, hogyha az ember hall valamit, akkor azonnal, ó, oh, igen, na mesélj.
And you know what? Gossip is listed. I forget exactly where, but we referred to it about 3 weeks ago. Right along with murder.
Nem tudom pontosan, hogy hol szerepel ez a listán, de pár héttel ezelőtt foglalkoztunk ezzel, hogy a pletykát is szerepelteti.
Witchcraft.
Az ige egy felsorolásban, a gyilkosság mellett, a boszorkányság mellett.
There's no delineation like, oh, now we get to the lesser sins.
Tehát nem az van, hogy jó, most akkor itt vagyunk a bűnöknek a lajstrománál.
And I want to encourage us to be careful of gossip.
Tehát ez a kettő nem különül el, és erre arra bátorítanálak benneteket, hogy legyetek nagyon óvatosak a pletykával.
To evaluate it this way.
És a következő képen gondolkodjatok el rajta.
Is what we're talking about right now bringing life to that other person, or is it robbing life from that other person or that situation?
Vizsgáljatok meg a következőket, amikor ilyen helyzetbe kerültök. Az, amiről most beszélünk, vajon életet ad-e annak a másiknak, vagy inkább csak megfosztja őt az élettől?
I heard a pastor say, and I think it's very true, he says that you become what people say you are.
Egyszer egy pásztor azt mondta, hogy te azzá válsz, amilyennek mondanak az emberek, és úgy gondolom, hogy ez igaz.
Not that you become yourself, but then others around you start seeing you in that light.
Can you say that again?
I'll try to. It's not that you become whatever they're saying, but others start seeing you in that light and you become for them what they're saying about you.
Tehát nem arról van itt szó, hogy te szó szerint azzá válsz, amit az emberek rólad mondanak, hanem az emberek formálnak rólad egy véleményt, egy képet, és azon kép alapján tekintenek rád.
Which may be far from the situation, far from the truth. Gossip never leads you down to truth.
De lehet, hogy ez a kép teljesen távol áll az igazságtól, és a pletyka ugyanis nem az igazság útján vezet.
Gossip revels in those juicy details.
A pletykának inkább az igazán szaftos részletek a fontosak.
And then also, it's interesting that we never feel envious or necessarily gossip about people that are quote lesser than ourselves.
Az is érdekes, hogy nem igazán érzünk késztetést arra, hogy pletykálkodjunk azokról az emberekről, vagy hogy irigykedjünk azokra az emberekre, akik úgymond kevesebbek, mint mi.
We're never envious, for example, of the little Down syndrome child or person.
Tehát olyan értelemben például, hogy mi soha nem irigykedünk egy Down korban szenvedő gyermekre.
We're not threatened by that kind of a person.
Ugye bennünket, ránk nézve ő nem jelent fenyegetést.
Often our talk is aimed to bring down somebody we view as a threat.
Hanem nagyon sokszor inkább azért pletykálkodunk, mert szeretnénk valakit lerombolni, aki számunk, akit úgy élünk meg, hogy ő fenyeget, akit veszélyeztetésként élünk meg.
Verse 16.
16.
This is one of those great definitions.
Ez az egyike azoknak a nagyszerű definícióknak.
John says in verse 16, this is how we know what love is. This is how we know what love is.
Azt mondja János, abból ismerjük meg a szeretetet.
Jesus Christ laid down his life for us.
Hogy ő az életét adta értünk.
That's wonderful.
Ez csodálatos.
We know that.
Ugye ezt tudjuk.
We try and understand that. Yes, he laid down his life for us.
És ugye próbáljuk ezt megérteni, hogy igen, Krisztus az ő életét adta értünk.
But I'm glad that John did not put the next part in a different verse. It's in the same verse.
De nagyon örülök annak, hogy János nem egy következő igeversben írja azt, amit még itt olvashatunk, hanem ugyanazon igeversen belül.
And we ought to lay down our lives for our brothers.
Ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért.
It's the same verse.
Ugyanabban az igeversben olvassuk ezt a két dolgot.
God loves to work through opposites.
Isten nagyon szeret ellentéteken keresztül dolgozni.
He loves to work against what we think is logical.
Ellentétes dolgokon keresztül is. Szeret olyan dolgokon keresztül dolgozni, amikre mi mondjuk úgy gondolnánk, hogy nem is logikus.
The last is going to be first, the first is going to be last.
Ugye az utolsókból lesznek az elsőkből lesznek az utolsók.
That's God's mathematics.
Istennek ilyen képletei vannak.
Death brings life.
És a halál életet ad.
So here's an important thing.
Tehát egy érdekes dolgot találunk itt.
Death is not an end in itself.
A halál önmagában nem valaminek end like goal or an end like an end.
An end as in goal.
A halál önmagában nem egy végcél.
Jesus didn't say, okay, I'm going to take all your sins and die for you.
Jézus nem azt mondta, hogy jó, akkor most fogom az összes bűnödet és meghalok érted.
Only.
Csak, nem csak ezt mondta.
The death was so that a resurrected life could come from that death.
Azért halt ugyanis meg, hogy utána egy feltámadt új élet származhasson abból a halálból.
My laying down myself for my brothers is not so that I just lay myself down.
Tehát itt nem arról van szó, hogy amikor én leteszem az életemet a testvéreimért, akkor itt nem áll meg a dolog, hogy én letettem az életemet.
It's so that life can come from my laying myself down in whatever situation I need to lay myself down.
Látnunk kell, hogy itt arról van szó, hogy mindezt azért teszem, hogy utána abból élet, új élet származhasson egy adott szituációban, amikor leteszem az életem másért.
The murderer takes life.
A gyilkos életet vesz el.
And we are encouraged to give life.
Bennünket pedig Isten arra bátorít, hogy életet adjunk.
By laying down your desire to always be right.
Azzal, hogy letesszük meg azt a vágyunkat, például, hogy mindig igazunk legyen.
Dying to your wanting to be right in this issue and prove yourself.
Meghalunk önmagunknak, ahelyett, hogy próbálnánk verni az asztalt, hogy nekünk van ebben az adott helyzetben igazunk, és mi igenis be akarjuk bizonyítani.
Being willing to lay down your life so that life can start happening in a broken relationship.
Amikor hajlandóak vagyunk arra, hogy letesszük az életünket, hogy utána egy új élet kezdhessen kibontakozni egy megtört kapcsolatban.
Being willing to let it go, whatever that offense was, being willing to lay it down, so that life can start springing from that situation.
És hajlandónak kell lennünk arra, hogy letegyünk mindent, bárhogy is sértettek meg bennünket, hogy utána egy új élet kelhessen ki abból a helyzetből.
Last week the lady shared with me that for 5 years she's been estranged from her brother and sister-in-law because of a disagreement they had years ago.
Múlt héten egy hölgy megosztotta velem, hogy már 5 éve elidegenedett az ő testvérétől, azért mert 5 évvel ezelőtt valami miatt nagyon összerúgták a port.
And when she shared it with me, she got very emotional. Like I could tell this really was a burden on her.
És amikor ő ezt elmondta nekem, akkor egyszerűen láttam, hogy annyira megviseli őt ez, és láttam, hogy ez egy mázsás teherként nehezedik rá.
And actually I realized afterwards, in a sense, she was practicing walking in the light, what we talked about, being honest with each other. She was sharing with me about her need to reconciliate.
És később rádöbbentem arra, hogy ő bizonyos értelemben azzal, hogy elmondta nekem, a világosságban járt, mert elmondta nekem azt, hogy ő annyira vágyik arra, hogy az a megtört kapcsolat újra helyreálljon.
And then, this last week, out of the blue,
és múlt héten pedig,
a card arrived, an Easter card from the sister-in-law.
Teljesen váratlanul jött a rokonától, nem is a testvérétől, hanem egy rokonától ez a egy képeslap húsvétra.
So, yeah. So what's interesting to me is that probably the card didn't say, "Oh, I'm so sorry for this." I have no clue what the card said. I just know a card arrived.
Nagyon érdekes tehát, hogy megérkezett ez a húsvéti üdvözlőlap, és nem tudom ugye, hogy mi állt benne, nem szükségszerűen az, hogy én annyira sajnálom, hogy akkor 5 évvel ezelőtt veszekedtünk.
Probably just have a happy Easter.
De a lényeg az, hogy megérkezett ez az üdvözlőlap, hogy
but what that sister-in-law has done now, whether she knows it or not,
amit azonban a rokona tett, akár tudja, akár nem,
is she has laid down part of her right or part of the offense, whatever happened, and saying, "I'm willing now to start communicating with you."
Ő azt mondja, hogy azzal, hogy elküldte ezt a húsvéti üdvözlőlapot, azt mondja, hogy jó, én hajlandó vagyok a sérelmeimet elfeledni, és én szeretnék veled újra kommunikálni.
And now there's a chance for life to come from something that has been broken for all these years.
Így pedig most már út nyílt arra, hogy egy új élet jöhessen létre ebből a kapcsolatból, ami megtört volt olyan hosszú éveken át.
In Matthew 5, he says, "You know, you've heard, thou shalt not murder."
A Máté 5-ben azt mondja Jézus, hallottátok, hogy ne ölj.
So he is talking about murder, one of the most extreme things.
Ő tehát a gyilkosságról beszél, ami az egyik legszélsőségesebb dolog.
He says, "But if you harbor anger against your brother or sister,"
hozzáteszi azonban,
"before you lay your gift on the altar, go and make right with them."
Hogyha neked mégis a szívedben harag van egy testvéred iránt, akkor mielőtt áldozol az Úrnak, menj és szabadulj meg ettől.
Because Jesus knows that when death takes place, it has a chance for the resurrected life to happen in that situation.
Azért mondja ezt Jézus, mert ő tudja, hogy amikor sor kerül a halálra, akkor ez egy új ajtót nyit, egy új lehetőséget teremt, hogy egy új élet származhasson abból.
Even when you feel that you were justly or unjustly accused or offended in a situation when you feel like your side is absolutely right.
És még akkor is, hogyha te úgy érzed, hogy igazságtalanul bántottak téged meg, és neked van igazad.
Laying down your life.
Tegyük tehát le az életünket.
Laying down the need to be right.
Tegyük le annak a szükségét az életünkben, hogy mindig igazunk legyen.
Laying down the need to gossip.
Annak a szükségét is, hogy pletykálkodjunk.
Gossip robs life.
A pletyka ugyanis megfossza az embereket az élettől.
Laying down your life in everyday little ways.
Minden nap tegyük le az életünket a legkülönfélébb dolgokban.
And from this very what I call a high plateau of love each other, Christ laid down his life. Now you need to lay down your lives. John then goes on to something incredibly practical.
És most ugye nagyon magasztos dolgokról beszél itt János, hogy Krisztus értünk adta az ő életét, ezért mi is legyünk hajlandóak letenni a mi életünket másokért. Ezután pedig János egészen konkrét gyakorlati síkra tereli a mondani valót. 17-es vers.
If anyone has material possessions and sees his brother in need but has no pity on him, how can the love of God be in him? Dear children, let us not love with words or tongue, but with actions and in truth.
Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan lehetne az Isten szeretete? Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan.
Now in scriptures we see a four level principle of giving.
Az igében egy négy szintre lebontott elveket találunk az adakozásra vonatkozóan.
The first is always to God.
Először is az első szint, ez mindig, hogy az, hogy adjunk Istennek.
The second is to family.
A második szint az, hogy a családunknak adjunk.
If you want to look this up later, it's 1 Timothy 5.
Esetleg később ezt megnézhetitek, az 1 Timóteus 5:8-ban szól erről az ige.
And I'll read the 1 Timothy 5 verse 8 specifically. Says, if anyone does not provide for his relatives and especially for his immediate family, he has denied the faith and is worse than an unbeliever.
Föl is olvasnám a 8-as verset, 1 Timóteus 5:8. Ha pedig valaki övéiről és főként házanépéről nem gondoskodik, az megtagadja a hitet, és rosszabb a hitetlennél.
Powerful stuff there.
Nagyon komoly kijelentés ez.
So to the family, and then third, to the family of believers, the household, the Christian community.
A harmadik szinten adjunk a közösségnek, a közvetlen keresztény közösségnek.
Which is found in Galatians 6, verse 10 specifically.
Ezt találjuk a Galata 6:10-ben konkrétan.
Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers.
Ezért tehát, amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.
And then obviously the fourth level, the world in general.
A negyedik szint pedig a világ általánosságban.
During the tsunami in Southeast Asia, I read a very good article in the Budapest Sun, which is the English newspaper here.
Amikor a tsunami pusztított Ázsiában, akkor egy nagyon jó cikket olvastam a Budapest Sunban.
I have no clue whether the reporter is a Christian or not.
Fogalmam sincs arról, hogy a cikk szerzője hívő embere vagy sem.
But he said it's amazing how easily we can give thousands of miles away, but we can't give to somebody down the street from us.
Ő azonban azt mondja, hogy milyen érdekes az, hogy több ezer mérföldnyi távolságból nagyon könnyen tudunk adakozni, de mégis sokkal nehezebben tesszük azt, hogy mondjuk adunk annak az embernek, aki kint áll egy utcasarknyira tőlünk.
Because in James chapter 2,
a Jakab
verse 15,
2:15-ben
he says, suppose a brother or sister is without clothes and daily food. If one of you says to him, go, I wish you well, keep warm and well fed, but does nothing about his physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself is not accompanied, if not accompanied by action, is a dead faith.
A következőket olvashatjuk. Ha egy férfi vagy nőtestvérünknek nincs ruhája és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig ezt mondja nekik közületek. Menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van. Mit használ az? Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában.
We as evangelicals, or at least we sometimes leave what we call the social gospel to other faiths.
Mi úgymond evangéliumi keresztényekként gyakran azt tesszük, hogy a szociális részét az üzenetnek másokra hagyjuk, hárítjuk.
But the scripture is very clear that an active faith shows itself in a very material way by taking care of your brothers and sisters and family right around you.
Az ige azonban egyértelműen azt mutatja, hogy a hitünk abban is megnyilvánul, hogy egészen konkrétan anyagi javakkal segítünk másokat, akik esetleg körülöttünk vannak, és azokat, akikről előbb szóltunk a szinteken.
Verses 19 and 20.
19-es 20-as vers.
This then is how we know that we belong to the truth, and how we set our hearts at rest in his presence, whenever our hearts condemn us. For God is greater than our hearts, and he knows everything.
Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk, és akkor az ő színe előtt azzal biztatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud.
Setting our hearts at rest.
Azt írja az ige, hogy Isten színe előtt azzal biztatjuk a szívünket, az angolban pedig az áll, hogy azzal nyugtatjuk meg a szívünket.
It's interesting to me that setting your heart at rest takes a little bit of effort.
Számomra érdekes az, hogy megnyugodjon a szívünk, abba valamennyire erőt kell fektetnünk.
And the effort is to line your thinking up with God's thinking.
Mégpedig a mi részünk ebben, tehát amiben erőt kell fektetnünk, az, hogy összhangba hozzuk a mi gondolkozásunkat Istennel.
In fact, 2 Corinthians 10 verse 5 says, you must take captive every thought and make it obedient to Christ. Taking something captive to make it obedient to Christ.
A 2 Korintusban például azt olvashatjuk, hogy fogjul kell ejtenünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Fogjul kell ejtenünk a gondolatokat.
I think one of Satan's most common strategies in a defeated Christian walk is to get the Christian to be condemning themselves.
Nagyon gondolom, hogy a sátán egyik legjobb stratégiája a keresztények körében az, hogy elérje a hívőnél, hogy elkezdje kárhoztatni önmagát.
But God is greater than our hearts.
Isten azonban nagyobb, mint a mi szívünk.
And it sounds so simple when John says, and he knows everything.
Olyan egyszerűen hangzik az, amikor János azt mondja, hogy ő mindent tud.
But if you meditate on that verse this next week,
de hogyha ezen a következő héten elgondolkodtok ezen az igeversen,
the Spirit will bring a sense to you of how incredible that is. He knows everything.
Szerintem a lélek megmutatja majd nektek, és akkor elcsodálkozhatok azon, hogy milyen is az, hogy ő mindent tud.
And he's deeply acquainted with our weaknesses and limitations.
És nagyon is tisztában van a mi gyengeségeinkkel és azzal, hogy hol vannak a mi határaink.
He lived as one of you.
Ugyanis ő is a te bőrödben élt egy ideig.
He understands the human frame.
Érti tehát, hogy milyenek vagyunk mi emberek.
One of the last Wednesday, not this past Wednesday, but previously, Giorgi Lazzi shared on the Passover and the symbology and typology of what the Passover represented.
Emlékeztek, amikor két héttel ezelőtt szerdán Gyügyi Laci tanított itt a gyülekezetben, és ő a páskáról tanított, illetve a szimbolizmusáról a páskának.
And there was just one little thing right in the middle of his teaching that just was so freeing to me.
És éppen a tanításának a kellős közepén valami olyat mondott, egy aprócska dolog elhangzott, ami engem annyira felszabadított.
He was talking about when the priest came to the house back in the Old Testament to inspect the sacrifice that the people were going to give.
Ő mesélt arról, hogy az ószövetségi időkben a pap elment és megnézte azokat az áldozatokat, amelyeket a család fel akart ajánlani Istennek, megvizsgálta azokat.
And he said the priest inspected the sacrifice.
És akkor azt mondta Laci, hogy a pap az áldozatot figyelte, azt vizsgálta meg tüzetesen.
Not the people.
Nem pedig az embereket, akik azt fel akarták ajánlani.
He inspected the sacrifice, not the people.
Az áldozatot vizsgálta meg, nem pedig az embereket.
Our sacrifice on our behalf has been inspected and found worthy.
Így hát Isten már megvizsgálta a mi áldozatunkat is, akit mi értünk, mutattak be. Isten megvizsgálta és elfogadta azt.
That's Jesus Christ.
Ugye Jézus Krisztusról beszélek.
It's actually, yeah, very amazing.
Ez bámulatos.
Condemnation always attacks your standing before the Lord.
A kárhoztatás mindig azt támadja meg, hogy mi kik vagyunk az Úrban.
It always attacks your standing. I'm not worthy. I shouldn't be doing that. Oh, well, I'm not worthy. I'm not really a child of God.
Arra ösztönöz bennünket, hogy azt gondoljuk, mi nem vagyunk méltók. Mi nem is vagyunk igazán Isten gyermekei.
Conviction always by the Holy Spirit comes on a behavior. This behavior is separating me from communion with my Lord.
Más azonban, amikor a Szentlélek meggyőz bennünket egy adott bűnünkkel kapcsolatban, akkor mindig a viselkedésünkre mutat rá, és rámutat arra, hogy ez az adott viselkedés, ez elválaszt engem.
Conviction
azzal attól,
says,
hogy Istennel közösségben lehessek.
Conviction says, confess that sin.
Amikor a Szentlélek meggyőz bennünket bűnösségünk felől, akkor azt suttogja a fülünkbe, hogy vald meg azt a bűnt, érts egyet Istennel.
We have that advocate in Jesus Christ before the throne right now.
Hiszen most is ott van a mi védő ügyvédünk, pártfogónk Isten trónjánál, Jézus Krisztus.
Feelings of condemnation are never good sources for truth.
Soha sem meríthetünk igazságot a kárhoztató érzéseinkből.
Trust God's word for your standing in Christ.
Inkább Istenben bízatok abban, hogy ő mit mond, hogy kik vagytok Krisztusban.
Not your feelings that today feel great and on Tuesday you'll be a little bummed or depressed for whatever reason.
Ne pedig az érzéseitekben bízzatok, hogy mondjuk ma jól érzitek magatokat, de mondjuk kedden valami miatt elkeseredtek.
Verse 21.
21-es vers.
Dear friends, if our hearts do not condemn us, we have confidence before God and we receive from him anything we ask because we obey his commands and do what pleases him.
Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt, és amit kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte.
And we receive from him anything we ask.
És amit kérünk, megkapjuk tőle.
John 15, verse 7, Jesus says, if you remain in me and my words remain in you, you can ask whatever you wish and it will be given to you.
János 15:7, ha megmaradtok én bennem és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek és megadatik nektek.
Name it, claim it.
Akkor ti mondjátok, hogy mit kértek, és utána tegyétek azt magatokévá.
There's a teaching out there.
Ugye van egy ilyen fajta tanítás.
Just ask and name it.
Egyszerűen csak kérj, nevezd nevén, hogy mit akarsz.
Start working up this feeling of like, oh yes, oh yeah, oh yeah, oh okay, yeah, and I got it now.
És kezd magad belehergelni ebbe, hogy igen, 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 és utána mondd, hogy igen, megkaptam, megkaptam.
The interesting thing I find about that, it's nearly always has to do with some kind of form of money or wealth.
Érdekes számomra az, hogy ez a tanítás mindig valahogyan az anyagi javakhoz, a pénzhez kapcsolódik.
That young man came to Jesus and said, "What can I do to inherit the kingdom?" And Jesus said, "Give up everything you own."
Emlékeztek, amikor a gazdag ifjú odament Jézushoz és megkérdezte tőle, hogy mit tegyek ahhoz, hogy a mennyek országába kerüljek, és Jézus azt mondta neki, hogy adj el mindent és kövess engem.
I have just a slight suspicion. Jesus doesn't mean just ask what you want wealth-wise and I'll give you this and that and big sugar daddy.
Én azt érzem, azt gondolom tehát, hogy Isten itt nem arról van szó, hogy Isten azt mondja, hogy jó, kérjél bármit, csak szépen fogalmazd meg, és utána én azt megadom neked, de korlátlanul, tehát nem egy ilyen cukros bácsiról van szó.
Now for me, this verse is a little hard.
Számomra nehéz ez az igevers.
And I noticed, I went and I looked in some commentaries. I wanted to see what did other people say about this verse.
És igazából pontosan azért, mert egy kicsit nehézségek támadtak bennem ezzel kapcsolatban, megnéztem, hogy mások mit mondanak erről az igeversről.
And I was pleased to see.
És nagy örömmel láttam.
Most of the time they just kind of slid over the verse.
Hogy a legtöbbször, egyébként a legtöbb igemagyarázó valahogy úgy átcsusszan ezen igevers fölött.
And as we saw in chapter 2 of verse John that the Holy Spirit is our teacher.
És ugye, hogy a második fejezetben láttok János első levelében, hogy a Szentlélek tanít bennünket.
I'm going to let the Holy Spirit do the teaching to you.
Én is lehetőséget biztosítok a Szentléleknek arra, hogy tanítson benneteket ezen igeverssel kapcsolatban.
But there are a couple of things I just want to point out that were kind of came to my mind as I read them.
De néhány dolgot azért hadd mondjak el, ami eszembe jutott, amikor ezt olvastam.
Verse 22, we receive from him anything we ask.
22-es vers, tehát azt mondja, hogy megkapjuk tőle, amit kérünk.
Because.
És vegyük észre azért azt a mert szócskát. Mert.
Aha. We obey his commands and do what pleases him.
Mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte.
That verse I quoted from John 15, Jesus talking. If you remain in me, and if my words remain in you, you can ask whatever you want and I'll give it to you.
Ugye a János 15-ben azt mondja tehát Jézus, hogy ha ti megmaradtok én bennem, akkor kérjetek és megadatik nektek.
We are no longer under the law, that's true.
Ugye igaz az, hogy most már nem a törvény alatt élünk.
But we are under now a much better law, the law of spirit of life, the law of the spirit of life.
Most már sokkal jobb törvény alatt élünk, az élet lelkének törvénye alatt.
And this new sphere has certain rules of operation.
És ebben az új dimenzióban is vannak bizonyos működési elvek.
And when we start operating in this new sphere of the spirit of life, we start seeing things the way God does things.
Amikor tehát az élet lelkének dimenziójában kezdünk működni mi is, akkor kezdjük úgy látni a dolgokat, ahogy Isten látja azokat.
2 Peter in chapter 1 says we get to participate, take a part in the divine nature.
A 2 Péter 1-ben azt olvashatjuk, hogy mi is részesei lehetünk isteni lényének, természetének.
And it doesn't always seem logical to us.
És ez ugye nem mindig tűnik tökéletesnek, logikusnak.
But to me the part that I can do is to observe, try and keep the Lord's commands as he says and to do what pleases him.
Mi azonban az én részem, az, hogy megpróbálom megtartani Isten parancsolatait és azt tenni, ami kedves ő előtte.
In Psalm 37 verse 4 says, delight yourself in the Lord and he'll give you the desires of your heart.
A Zsoltárok 37:4-ben ezt olvashatjuk, gyönyörködj az Úrban és megadja szíved kéréseit.
If you remain in me and my words remain in you, you can ask what you wish and it'll be given you.
Ha tehát te megmaradsz én bennem és az én igém megmarad te benned, akkor bármit kérhetsz és megadom neked.
There are some crucial things that need to happen before we start moving in that realm where my will just starts to melt with the Lord's, with God's will.
Bizonyos dolgoknak tehát meg kell történniük bennem, mielőtt ebben a dimenzióban kezdek el én is működni, és mielőtt az én akaratom össze tud olvadni Isten akaratával.
And what pleases the Lord?
És mi az, ami az Úr előtt kedves?
Verses 23 and 24.
23. vers, 24. vers.
This is his command, to believe in the name of his son Jesus Christ and to love one another as he commanded us. Those who obey his commands live in him and he lives in them. And this then is how we know that he lives in us. We know it by the spirit he gave us.
Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. Aki pedig megtartja az ő parancsolatait, az ő benne marad, és ő is abban. És azt, hogy ő bennünk van, abból tudjuk meg, hogy a lelkéből adott nekünk.
Those who live and abide in Christ, they are the ones that obey his commands.
Azok, akik Krisztusban élnek és benne megmaradnak, ők teljesítik az ő parancsait.
If you want to live in Christ, start obeying his commands.
Ha tehát szeretnél Krisztusban élni, akkor kezdj el engedelmeskedni az ő parancsainak.
And as in chapter 5 we'll see in sometime in the future that his commands are not burdensome.
És ahogy látni fogjuk majd a jövőben, azt is olvashatjuk ebben a levélben, hogy az ő törvényei, pedig az ő parancsolatai nem terhesek, ami számunkra.
And keeps boiling down to these two things, verse 23.
Tehát alapjában véve két dologról van szó, ezt látjuk a 23. versben.
To believe in the name, the authority, the character of Jesus Christ.
Először is arról, hogy higgyünk Jézus Krisztus nevében, az ő személyében, az ő hatalmában.
And to love one another as he commanded us to love him.
Ezen kívül pedig szeressük egymást úgy, ahogy ő arra int bennünket.
And in doing that, we start abiding in him. We always try and jump to the I want to live in Christ, I want to live in Christ.
És ahogy ezt
tesszük, we'll start doing what he said to do.
Ő benne tudunk majd élni, és meg tudunk maradni ő benne. Ugye mi mindig szeretnénk azonnal ajtóstól rontani a házba, és azt mondjuk, hogy jó, de én Krisztusban akarok élni, ő benne akarok megmaradni, de hát így tudjuk ezt megvalósítani.
And in that dwelling, which, as I mentioned a couple of weeks ago, I like the word abide means to to live, not just remain like static. It's to live vibrantly in Him.
Ugye néhány héttel ezelőtt azt is mondtam, hogy nagyon tetszik nekem ez a megmaradni kifejezés, hogy megmaradni ő benne. Ugyanis az eredetiből ez nem csak azt jelenti, hogy mi úgy ott vagyunk és úgy passzívan ott vagyunk ő benne, hanem ez egy aktív dolog.
When you walk out of this front door today, you want to start living in Christ, abiding in Him.
Ugye, hogyha kilépsz ma ezen az ajtón, akkor hadd bátorítsalak arra, hogy kezdjél el Krisztusban élni és benne megmaradni.
It sounds too simple.
Ugye, ez most nagyon egyszerűen hangzik.
Believe on His Son, on the name of Jesus Christ, and love one another as He commanded.
De mégis azt olvassuk az igében, hogy higgyünk az ő fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk.
I think one reason that little Nike slogan, just do it, is still around, is because there's truth in that.
Én úgy gondolom, hogy a Nike mottója még mindig azért annyira népszerű, ugye a just do it, vagy egyszerűen csak tedd meg, mert valamiféle igazság van benne.
Just do it.
Tehát csak tedd meg.
Start doing it and you'll start abiding in Christ. And rather than trying to say I want to abide in Christ, I will start loving your brothers around you.
Kezd el megtenni ezeket a dolgokat, és akkor Krisztusban fogsz élni, és meg tudsz maradni ő benne. Ahelyett, hogy csak azt mondod, hogy jaj, de én meg akarok maradni Krisztusban, és benne akarok élni. Ezt tedd, kezd el szeretni a testvéreidet körülötted.
And in chapter 4, John has a lot more to say about this love.
A negyedik fejezetben János még sokkal többet is mond nekünk erről a szeretetről.
Laying down your life.
Tegyük tehát le az életünket.
So that life can come from that situation you're willing to lay down your rights in.
Azért, hogy utána abból az adott helyzetből egy új élet indulhasson el, amikor te hajlandó vagy a jogaidat letenni.
I've been struck as we're going through 1 John. And really, the Christian walk is a simple walk. He always focuses on the simple things, and we're always trying to do the heavy, deep, cosmic things.
Nagyon megérintett az, ahogy János első levelét tanulmányoztuk, hogy rádöbbentem arra, hogy a keresztény élet az egy egyszerű dolog. János is mindig nagyon egyszerű dolgokra fekteti a hangsúlyt, és nem bonyolítja túl, mint ahogy arra mi hajlamosak vagyunk.
My commands are not burdensome, says the Lord.
És az Úr azt mondja, hogy nem terhesek az ő parancsai.
Let me take my yoke upon you. My burden is easy, my burden is light.
Hadd vegyem magamra a terheidet, mert az én igám az boldogító és gyönyörűséges.
Lord, we thank you that the simplicity of your gospel rings true to us.
Uram, köszönjük, hogy az evangélium egyszerűsége igazságot hoz nekünk.
And so Lord, we ask you just to bring us back to the basics.
Uram, úgyhogy arra kérünk, hogy vigyél most bennünket vissza a legalapvetőbb dolgokhoz.
To believe on the name of your Son, Jesus Christ.
Hogy higgyünk a te fiad, Jézus Krisztus nevében.
And just to love one another.
És hogy szeressük egymást.
And Holy Spirit, you've promised to be our counselor, our teacher.
Szentlélek, te megígérted, hogy a pártfogónk, a tanácsadónk, a tanítónk leszel.
And we ask you to teach us.
Úgyhogy ezért kérünk, hogy taníts bennünket.
And we go forth not weighed down by a burden of we have to do this, we have to do that.
És most nem úgy akarunk hazamenni, hogy egy mázsás teher alatt görnyedezünk, hogy most ezt meg azt meg kell tennünk.
But we go out as children of yours, recognizing that you love to bless and to lead your children.
Hanem hát a gyermekeidként szeretnénk hazamenni, felismerve azt, hogy te szereted megáldani a te gyermekeidet és vezetni azokat.
And Lord, you love it best of all when we love each other.
Uram, és te mindennél jobban szereted, amikor mi egymást szeretjük.
So thank you, Lord, for with the simple truths here.
Köszönöm neked, Uram, ezt az egyszerű igazságot.
Christ's name we pray.
Krisztus nevében.
Amen.